A kereszthordozó Jézus és anyja. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt. Jézus fájdalomtól tépett anyja körülbelül egy órával ezelőtt, amikor gyermeke fölött kihirdették az igazságtalan ítéletet, Jánossal és néhány asszonnyal elhagyta a fórumot. Szenvedésének sok szent helyét fölkeresték, és amikor a nép özönlése, a trombita szó, Pilátus és a katonák menete a keserves keresztút közeledését jelezte, Mária nem bírt tovább várni, neki látnia kellett isteni fiát szenvedésében, és kérte Jánost, vigye olyan helyre, amely előtt Jézus elhalad. A Sion környékéről jöttek. Elmentek az ítélkezés helye mellett, amelyet Jézus elhagyott, majd kapukon és fasorokon haladtak át, amelyek egyébként zárva voltak, csak most voltak nyitva, hogy a nép kibejárhasson. Ezután átjöttek a palota nyugati oldalán, amelynek egyik kapuja a széles utcára nyílik, amelybe a menet Jézus első elesésekor befordult. Pontosan már nem tudom, hogy ez Pilátus lakóhelyének egyik szárnya-e, melynek épületeivel udvarok és fasorok által van összeköttetésben, vagy, ahogy ma emlékszem rá, Kaifás főpap lakóháza, mert a Sionon csak a hivatali épülete van. János egy együttérző szolgától vagy kapustól megkapta az engedélyt, hogy Máriával és kíséretével átmehessenek a másik oldalra, és kinyitotta nekik a túloldali kaput. Arimatéai József egyik unokaöccse is velük volt, és Zsuzsanna, Johanna Kúza és a jeruzsálemi Szalóme is követte a szent szüzet. Szívet tépő és borzasztó érzés volt számomra látni, hogy Isten szegény anyja sápadtan, pirosra sírt szemekkel, reszketve és remegve, tetőtől talpig kékes-szürke lepelve burkolva, a többiekkel együtt átmegy ezen a házon. A házak fölött hallani lehetett a közeledő lármát, a trombita szót, és a sarki kikiáltást, hogy valakit megfeszíteni visznek. A szolga kinyitotta a kaput, ettől a lárma jobban hallható, és még félelmetesebb lett. Mária imádkozott, és mondta Jánosnak, látnom kell őt, vagy meneküljek innen. Jaj, hogyan fogom ezt elviselni? János mondta, ha nem maradsz itt, később keservesen fogod bánni mindig. Akkor kijöttek a kapu alól, Mária ott maradt, és jobb kéz felé lenézett az útra, amely kissé emelkedett, de ahol Mária állt, már újra vízszintes volt. Jaj, hogyan hasított a szívébe a trombita hangja? A menet közeledett, még mintegy 80 lépésnyire voltak, amikor kiléptek a kapuból. Itt a nép nem elől, hanem oldalt és hátul jött. Sok semmire kellő, akik az ítélet helyét utolsónak hagyták el, a mellékutcákon szétszórtan szaladt előre, hogy megfelelő nézőhelyet foglaljanak maguknak. Amikor a hóhérsegédek csapata pimasz diadallal, mindenféle kínzó eszközzel közeledett, Jézus anyja reszketett, jajgatott, és a kezét tördelte. Az egyik gazember kérdezte a mellette elmenőket, ki ez az asszony, aki ennyire siratja? Valaki válaszolta, ő a galileai anyja. Amikor a fickók ezt hallották, csúfolták a jajgató anyát, ujjal mutogattak rá, és az egyik alja semmire kellő markába vette a szegeket, és csúfolódva a szent szűz arca elé tartotta. Ő azonban kezét tördelve nézett Jézus felé, és a fájdalomtól összetörve a kapu oszlopához támaszkodott. Sápat volt, mint egy halott, ajkai elkékültek. A farizeusok ellovagoltak Mária előtt, majd jött a fiú a felirattal, és jaj, néhány lépéssel mögötte Isten fia, az ő fia, a szent, a megváltó. Ott jött botladozva, meggörnyedve az ő szeretett fia, Jézus. Tövis koronás fejét fájdalmasan a nehéz tehertől oldalra hajtva. A poroszlók kötelekkel rángatták előre. Arca sápadt, véres, és össze van verve. Szakálla a vértől hegyesen összeragadt. Véres, mélyen ülő szemével olyan komolyan és együttérzően nézett szenvedő anyjára, szörnyű tövis koronája alól. És most megbotolva másodszor esett a földre, térdre és kezére a kereszt súlya alatt. Az anya heves fájdalmában és szeretetében nem látta sem a katonákat, sem a hóhérokat, csak szeretetjét, nyomorult, bántalmazott fiát. Kezét tördelve megtett néhány lépést a ház kapujától a poroszlók között Jézus felé, és átkarolva őt, oda borult hozzá. Hallottam a nem tudom ajkakkal, vagy csak lélekben mondott szavakat, fiam, anyám, de tolongást támadt. János és az asszonyok vissza akarták vonni Máriát. A poroszlók szitták és csufolták. Az egyik mondta, asszony, mit akarsz itt? Nevelted volna jobban, most nem volna a kezünk között. Több katonában láttam némi megindultságot, de visszaszorították a szent szüzet. A poroszlók nem nyúltak hozzá. János és az asszonyok vezették. Mária pedig a fájdalomtól, mint egy halott, hullott térdre a kapu egyik szegletkövéhez, amely a falat támasztotta. Hátat fordított a menetnek. A keze inkább felül, mint alul érintette a ferdőn felfutó követ, amelyhez odadőlt. Zöld erezetük ő volt. Ahol Mária térdei érintették, lapos mélyedések. Ahol a kezeivel támaszkodott, laposabb nyomok keletkeztek. Tompa lenyomatok voltak, mint amikor ráütünk egy tésztára. Nagyon kemény kő volt. Láttam, hogy a fiatalabb Jakab püspöksége idején bekerül az első katolikus templomba, a Betesda tó templomába. Már többször mondtam, és még mondani fogom, láttam az ilyen lenyomatok, mint ez is, nagy események közben szent érintésre jönnek létre. Olyan igaz ez, mint a mondás, ettől a kőnek is meg kellene indulnia, vagy ez benyomással van rám. Az örök bölcsességnek soha nincs szüksége a nyomdára ahhoz, hogy a szentekről tanúságot hagyjon az utókornak. A két tanítvány a menet mellett haladó lándzsás katonák sürgetésére Jézus anyját bevitte a kapu alá, és a kaput bezárták. Közben a poroszlók újra fölrángatták urunkat, és a keresztet most másként tették a vállára. A felülre kötött keresztkar meglazult, és a másik mellé csúszott a kötésben. Jézus most a kezével ezeket fogta meg, és a kereszt törzse közelebb került a földhöz. Láttam, hogy a csőcselékben, amely csúfolva követte a menetet, itt is, ott is síró, elfágyolozott asszonyok botladoznak. Cirene és Simon, Jézus harmadik elesése a kereszt alatt. A menet vonult tovább a széles utcán, a város régi falában lévő boltíves kapunát. E kapu előtt volt egy nagyobb tér, ahová három utca futott össze. Itt Jézusnak újra át kellett volna lépnie egy nagy követ, de megbotlott és elesett, és a kereszt melléje zuhant. Elesetten, egészen erőtlenül a kőre támaszkodott, és többé már nem tudott fölkelni. Arra jött egy jól öltözött emberekből álló csoport, a templomba mentek, és együttérzéssel kiáltották, jaj, ez a szegény ember meghal. Tolongás támadt. Jézust többé nem tudták talpra állítani, és a menetet vezető farizeusok mondták a katonáknak, élve nem visszük innen tovább, keressetek valakit, aki segít neki vinni a keresztet. A középső utcán éppen ekkor jött lefelé Cirenei Simon, egy pogány férfi. Három fia is vele jött, egy köteg vesszőt hozott a hóna alatt. Kertész volt, aki a keleti városfal előtti kertekben dolgozott. Mint sok hasonló munkás ember, ő is a sövények nyírására jött fel évente az ünnep idejére, feleségével és gyermekeivel Jeruzsálembe. Nem tudott kitérni. Tolongás volt, és amikor a ruhájáról fölismerték, hogy pogány és szegény munkás, a katonák megragadták és odavonszolták. Segítenie kellett a galileainak vinni a keresztet. Tiltakozott és nagy ellenállást tanúsított, de erővel kényszerítették. A fiai kiabáltak és sírtak, és néhány asszony, akik ismerték Simont, maguk mellé vették őket. Simonban nagy undor és ellenkezés ébredt. Szegény Jézus szörnyen nyomorult és eltorzított, a ruhája csupa szenny volt. Sírt, és olyan szánalomra méltóan nézett Simonra. Simonnak kellett segítenie, hogy föl tudjon kelni, és most a poroszlók az egyik keresztkart visszakötötték a törzshöz, és egy kötél hurokkal Simon vállára kötötték. Ő szorosan Jézus után ment, aki egy ilyen nehéz terhet már képtelen volt vinni. A tövis koronát is megigazították Jézus fején. A szomorú menet végül újra elindult. Simon erőteljes, 40 éves férfi volt, fedetlen fővel járt, szoros felső ruhája rövid, derekán szövet darabok, szíjakkal lábszárához erősített lábbelije csőrös volt. A fiai tarka köntöst viseltek. Kettő már nagyobb, Rúfusznak és Alexandernak hívták őket, később a tanítványok közé jöttek. A harmadik még kisebb, még István diákonos mellett is kisfiúnak láttam. Simon nem sokáig vitte a keresztet Jézus mögött, amikor mély együttérzés fogta el. Veronika a kendőjével. Az utca, amelyen most haladt a menet, hosszú, enyhén balra kanyarodik. Több mellékutca torkollik belé, és mindenfelől jól öltözött emberek igyekeznek a templom felé, akik most egyrészt farizeusi félelemből, hogy tisztátalanná ne váljanak, visszahúzódnak, részben bizonyos részvétet tanúsítanak. Körülbelül 200 lépésnyit segített Simon az úrnak vinni a keresztet, amikor az utca bal oldalán álló szép házból, melynek előudvarához vastag falu és csillogó rácsú lépcsős terasz vezetett föl, egy derék, tekintélyes asszony, kis szolgáló leányjal együtt sietett a menet elé. Szeráfia volt, a főtanács tagjának, Siráknak a felesége, aki mai tettével kapta a Véra ikon Veronika nevet. Szeráfia otthon finom fűszeres bort készített azzal a jámbor kívánsággal, hogy ezzel üdíti az urat keserves útján. Kínos várakozása közben egyszer már a menet elé sietett. Amikor Jézus szent anyjával találkozott, láttam, hogy egy fiatal szolgáló leány kíséretével, aki gyermekének tekintett, elfátyolozva elsiet a menet mellett. De akkor a tolongásban nem talált semmi lehetőséget, ezért hazasietett, és ott várta az urat. Amikor a menet közeledett, Szeráfia elfátyolozva lépett ki az utcára, a vállán kendő lógott, a körülbelül 9 éves kislány mellette állt, a borral teli kancsót kis köpenye alá rejtve tartotta. Az elől haladók hiába próbálták visszaszorítani őket. Szeráfia a szeretettől és a részvétől magánkívül volt. Az edényt tartó gyermekkel együtt átfurakodott az oldalt futkozó csőcseléken, a katonákon és a poroszlókon. Jézus elé lépett, térdre borult előtte, és esdeklő szavakkal felnyújtotta neki félig kibontott kendőjét. Uram, méltass arra, hogy megtörlöd ezzel arcodat. Jézus bal kezével átvette a kendőt, és a tenyerével véres arcára szorította. Majd balját a kendővel együtt a kereszt kard szorító jobbjához vitte, 2 kezével összegyűrte a kendőt, és köszönettel visszaadta. Szeráfia megcsókolta, köpenye alatt a szívéhez szorította, és felállt. Ekkor a kis szolgáló óvatosan fölemelte a boros kancsót, de a poroszlók és katonák nem engedték, hogy Jézust felüdítse. Bátor gyorsaságuk mindegy 2 percre megakasztotta a menetet. Ezt tette lehetővé az izzadság törlő kendő átnyújtását. A lovas farizeusok és a poroszlók dühöngtek e feltartóztatás, és még inkább az Úr nyilvános megtisztelése miatt, és ütlegelni és ráncigálni kezdték Jézust. Veronika pedig a gyermekkel együtt befutott a házba. Alig, hogy a szobájába ért, kiterítette a kendőt az asztalra, és ájultan omlott le előtte. A kislány jajgatva térdelt melléje a boros kancsóval. Egy barátja így találta őt, amikor belépett, és látta, hogy szinte holtan fekszik a kiterített kendő előtt, amelyen ott volt Jézus véres arcának csodálatosan tiszta lenyomata. Megdöbbent, fölkeltette Szeráfiát, és mutatta neki az Úr arcát. Szeráfiát gyász és vigasztalás töltötte el, letérdelt a kendő előtt, és fölkiáltott, én most mindent elhagyok, az Úr emléket hagyott nekem. A kendő finom gyapjúból volt, 3-szor olyan hosszú, mint amilyen széles, általában sálként hordták, néha párban, és egyiket a vállukra tették. Az volt a szokás, hogy gyászolóval, síróval, szomorkodóval, fáradt és beteg emberrel találkozva, ezzel törölték meg az arcát. Ez a gyász és az együttérzés jele volt. Meleg égövi országokban meg is ajándékozták egymást ilyen kendővel. Szeráfia ezt a kendőt mindig ágya fejéhez akasztotta. Halála után a szentasszonyok révén Isten anyjához, majd az apostolok révén az egyház birtokába került. Szeráfia keresztelő János nagynénje volt, mert apja Zakariás apja testvérének volt a fia. Jeruzsálemben született. Amikor Máriát, mint 4 éves kislányt a templomi szüzek közé vitték, láttam, hogy Joachim, Anna és a kísérők Zakariás atyai házába mennek, nem messze a halpiactól. Zakariásnak egy nagyon öreg rokona lakott a házban, aki a nagybátyja és Szeráfia nagyapja lehetett. Szeráfiát már akkor Máriánál jóval idősebbnek láttam, 5 évvel idősebb lehetett. Mária és József eljegyzésekor is idősebbnek láttam a Szent Szűznél. Szeráfia az Aksímeonnal is rokonságban volt, aki Jézus templomi bemutatásakor jövendölt, és ifjúkorától barátságban volt ennek fiaival. Ezek apjuktól kicsi korukban átvették a messiás utáni vágyakozást, és Szeráfia is osztozott benne. Az üdvösségnek e várása sokáig, mint titkos szerelem élt néhány akkori jó emberben, a többiek nem is sejtették. Amikor a 12 éves Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, hogy a templomban tanítson, a Jézus anyjánál idősebb Szeráfiát még mindig hajadonnak láttam. Élelmet küldött egy kis jeruzsálemi szálláshelyre, ahová Jézus betért, hanem a templomban volt. Ez ugyanaz a Jeruzsálemtől Betlehem felé 1/4 órányira lévő szálláshely volt, ahol Mária Krisztus születése után Betlehemből a templomba menet a bemutatásra, 1 napot és 2 éjszakát Józseffel együtt 2 öregnél töltött. Ezek az öregek esszénusok voltak. Az asszony Johanna Kúza rokona. Ismerték a szent családot. Ez a szálláshely a szegényeknek szóló intézmény volt. Jézus és a tanítványok gyakran találtak benne menedéket, és láttam, hogy az utolsó időben, amikor Jézus a templomban tanított, Szeráfia gyakran küldött ide élelmet. De ekkor más gondozói voltak. Szeráfia későn ment férjhez. A férje, Sirák, a szemérmes Zsuzsanna leszármazottja, aki Dániel 13. fejezetében szerepel, és a főtanács tagja volt. Eleinte nagyon távol volt Jézustól, ezzel Szeráfiának és a szent asszonyoknak sok szenvedést okozott Jézussal való bensőséges kapcsolatuk miatt. Sőt, Szeráfiát többször is hosszabb időre bezárta egy pincébe. Arimatéai József és Nikodémos térítette meg, akkor szelíd lett, és hagyta, hogy a felesége kövesse Jézust. A Jézus fölött Kaifásnál tegnap éjszaka, és ma reggel ült ítéletnél Nikodémussal, Arimatéai Józseffel, és a többi jó érzésű tanácsúrral kiállt urunk mellett, és velük együtt kivált a főtanácsból. Szeráfia még mindig szép, derék asszony, pedig már 50 fölött kell járnia. Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulásakor, amelyet mi virágvasárnap ünneplünk, egy kisgyermekkel a karján láttam az asszonyok között. Levette fátylát a fejéről, és örvendező tisztelettel terítette Jézus elé az útra. Ez ugyanaz a kendő, amelyet most e szomorú, de győzelmesebb diadalmenetben nyújtott az Úrnak, hogy szenvedésének nyomait felitassa. Az a kendő, amely együttérző birtokosának az új, diadalmas Veronika nevet adta, és amely kendőt most az egyház nyilvánosan tiszteletben részesít.